ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Olyan csodálatos nagy a világ, és én nagy szerelmese vagyok egyébként az internetnek is, hogy fantasztikus dolgokat ki lehet belőle kurkázni. Tulajdonképpen akkor is írnék, hogyha senki egy büdös filért nem fizet érte, ezt remélem a főnököm ezért nem hallja. A gyerekeket is ezért szoktam bíztatni, hogy mindenki menjen írónak, mert hogy meg lehet csinálni olyan dolgokat, amiket az életben nem mernél.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pék Kristály Bea vagyok. A kolozsvári ünnepi könyvhét azért is egy remek esemény, mert nem csak szuper könyveket szerezhetünk be, de találkozhatunk kedvenc szerzőinkkel, olyanokkal, akiknek a munkáját csodáljuk, felnézünk rájuk. Rádiósnak lenni azért is jó, mert az imént említettekkel soron kívül is beszélgethetünk. Fiala Borcsa írót, a VMN szerzőjét köszönhetem a stúdióban. Köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Azt mondják, hogy a tegnapi Séfer Erzsébet író-olvasó találkozó után 2 órán keresztül tartott a dedikálás, de abban is biztos vagyok, hogyha mondjuk a VMN tartana író-olvasó találkozót itt Kolozsváron, akkor is nagyon sokan lennének kíváncsiak a munkátokra. Én újságírást végeztem, és néha az az érzésem, hogy úgy szeretnék valami mást is, vagy szerettem volna korábban valami mást is elvégezni hozzá, hogy ugye az úgy egész szítse ki az újságírás, te angol szakos voltál, tanítottál is angol nyelvet sokáig. Van valami, bármi, amit abból az időszakból átörökítettél ebbe a munkába?
Kezdem akkor inkább így visszajáról, hogy én meg nem végeztem semmi ilyesmit, tehát ugye angol-magyar szakon végeztem, és aztán nagyon sok év angol tanítás, meg blogírás után csöppentem bele tulajdonképpen az újságírásba, és valószínűleg iszonyatosan zavarba is lettem volna, amiatt, hogy nincsen szakirányú képzettségem. A szerencsém az volt többek között, hogy a VMN-hez akkor érkeztem, amikor kb. Mikor az elindult, tehát hogy pár hónapja volt még csak VMN, amikor én csatlakoztam hozzá, és tényleg alig voltunk páran a Szentesi Évivel írtuk a cikkeknek a javarészét is, meg pár kulcsos szerző, Kriszta is akkor még több anyagot írt, mert több ideje is volt, tehát most azért nem ír, mert tényleg már annyira minden, sok minden ebben van havazva. És akkor így párhuzamosan tudtam fejlődni a VMN-nel, tehát a szakmát tulajdonképpen én itt tanultam meg, és ebben nagyon sokat segítettek a kollégák, akik sokkal régebbi motoros újságírók, mint én, és akiktől tudtam tanulni. Egyébként, mikor legelőször leültem Krisztával beszélni a munkalehetőségről, akkor én neki ezt mondtam, hogy nekem az a célom részben ezzel a munkával, hogy szeretnék tanulni, és akkor ezt gondoltam, hogy addig leszek itt, amíg még tudok újra tanulni, és ez még mindig így van, tehát hogy azóta eltelt most már 9 év, és még mindig folyamatos fejlődésben vagyok, hál' Istennek, és tényleg ezt a kollégáknak is tudom köszönni, mert egy ilyen nagyon jó műhely munka tud nálunk működni. Amit áthoztam talán a tanításból, ugye egy darabig én voltam a főszerkesztője a magazinnak, és azt hiszem, hogy az, hogy én felnőtteket tanítottam, ezért mondjuk így nem jöttem attól zavarba, hogy meg kell valamit mondanom, hogy ez meg ez legyen, hiszen ha felnőtt IT-s férfiaknak tudtam mondani, hogy mi a lecke, és ezt számon kértem, akkor nem zavart, hogy akkor néha ilyen tanítónén is sen kell esetleg itt helytállni. Azzal együtt, hogy mondjuk ezt a főnökösködés részt, ezt nem különösebben érzem magaménak, és nem is szerettem annyira. Ami inkább segíti a munkámat, hogy van bennem egy elég széleskörű és nagy kíváncsiság, és szerintem ezért nagyon jó újságírónak lenni, és én mindenkit próbálok erre rábeszélni, hogy mondjuk szakdolgozatot nem akarnék írni bizonyos témákból, és egy újságcikk pont az a műfaj, ahol pont annyira tudok elmélyülni egy-egy témába, amennyire még érdekel. Sokkal mélyebbre nem akarnék ásni. De látom, nagyon bólogatsz, hogy örülök, hogy ebbe ennyire
és nem lehet megújni.
Nem, mert mindig van egy új, meg egy új téma. Néha szokták kérdezni, hogy honnan találom a témákat, meg hogy nem félek, hogy kifogyok egy idő után. És persze egy kicsit félek, de olyan csodálatos nagy a világ, és én nagy szerelmese vagyok egyébként az internetnek is, hogy fantasztikus dolgokat ki lehet belőle kurkászni, és mielőtt jöttünk volna beszélgetni, ugye mondtad, hogy te a 90-es évek szülöttje vagy, én a 70-es évek szülöttje vagyok, ugye nem volt internet, és amikor én egyetemre jártam, nekem a Széchenyi könyvtárba kellett járni, ami egy végtelenül hosszadalmas folyamat, amíg az ember beadja a papírt, hogy milyen könyvet szeretne kikérni, akkor utána üldögél a könyvtárba, vagy valahol megvárja, míg az megérkezik. Akkor néha rájössz, hogy mégse arra van szükséged, vagy abból összesen egy mondatot tudsz használni, akkor újra. Szóval, hogy a mostani Google keresésekkel összehasonlítva, hát egy nagyon ilyen őskövület módszer volt. Nyilván nem lehet most sem mindent megtalálni az interneten, meg sok a fals információ, tehát ezt meg kell tanulni kezelni, de hát ez egy csodálatos dolog. Egy nagy kút.
Azért is tartottam fontosnak, hogy beszéljünk egy picit a VMN-nél betöltött szerepedről, illetve az ott végzett munkádról, mert hogy azt mondod egy beszélgetésben, vagy akár több beszélgetésben is, hogy nagyon sokat segített az ott eltöltött idő, és az a csapat abban, hogy te íróként is előállj, illetve íróként is kilépj a porondra. Ez hogyan alakult? Mert hogy azt mondod sok helyen, hogy mindig is szerettél írni, de hogy nehéz volt ezt meglépni.
Hát, mint sok más nőnek, nekem is erős imposztor szindrómám van, úgyhogy én sosem mertem volna neki kezdeni egy könyvnek, mert hogy jaj, annyi író van, jaj, nem kell még plusz egy, jaj, úgysem benne, viszont ugye, ahogy beszéltük a VMN előtt, én nagyon sokáig angol tanítottam, amit szerettem, de hogy nekem nem ez volt az álom melóm, ez tulajdonképpen így alakult, mert ugye mire elvégeztem az egyetemet, addigra megszületett a kislányom, aki most már nem kislány, hanem 21 éves, és akkor aztán a fiam is, a kisfiam, hogy megsértődj, vagy nem tudom, mi fognak éppen megsértetni. És akkor a gyereknevelés mellett nagyon jól jött ez az angol tanítás, amit tudtam, így a céges tanfolyamokat vittem kora reggel, meg délután, tehát, hogy amikor ők végeztek az oviba, akkor én már ott tudtam lenni akár ebéd után, vagy ebéd előtt, tehát, hogy nagyon jól összepasszítható volt az angol tanítása az anyasággal. Viszont egy idő után azt éreztem, hogy azért mást szeretnék csinálni, és hogy bár a Present Perfect-et nagyon jól el tudom magyarázni, zárójeles fun fact, az angol szakon a szakdolgozatomat, a Present Perfect tanítása magyar felnőtteknek nyelviskolai körülmények között címmel írtam, ez csak a címe, viszont erről 86 oldalt tudtam összehadarni, és akkor addigra már ugye elkezdtem írni egy blogot, ilyen anyuka blogot, ez a cirkuszigazgató hétköznapjai, és akkor rájöttem, hogy én imádok írni, tehát nagyon-nagyon szeretek. Tulajdonképpen akkor is írnék, hogyha senki egy büdös fillért nem fizet érte, ezt remélem a főnököm ezért nem hallja, vagy a kiadók se. Mert nagyon szeretem a történeteket, szeretek történeteket kitalálni, és iszonyatosan nagy szerelmese vagyok a szavaknak, amit szerintem így a nagymamámtól örököltem. Úgyhogy elérkezett az életemnek egy olyan pontja, ahol a gyerekek már nagyok voltak, és szerintem egy kicsit ilyen kapuzárási pánikkal azt éreztem, hogy így muszáj váltanom, mert különben így megmakkanok ebbe. Csak akkor nem azonnal, de akkoriban indult a VMN. Én akkor már ott hagytam a angol tanítást, mert elkezdtem dolgozni egy online, én azt hittem, hogy magazinnak, de tulajdonképpen nem az volt, hanem egy olyan reklámfelület, ahova föl voltak pakolgatva cikkek, ezeknek a 90%-át én írtam. Na, és akkor innen kirúgta, képzeld el, létszám leépítés miatt, ugye én voltam a létszám, és nagyon vicces, ezt aztán kivágott, hogyha nem érdekes. Nem tudom, hogy veled előfordult-e már, hogy szakítottak veled, és nem vetted észre, hogy ez szakítás, és akkor mondod, jó, és akkor holnap mozi? Kb. Egy e-mailt írtak nekem, nem tudom, másfél-két év munkaviszony után, amit bár szerintem tudok szöveget értelmezni, de úgy értelmeztem, hogy megszűnik a magazin. És akkor rá is írtam az egyik kollégámra, hogy jaj, hát milyen szomorú, hogy megszűnik a magazin, és akkor visszaírt, hogy figyelj, bocsá, nem a magazin szűnik meg, csak a te munkaköröd. Na, ilyen okos vagyok. És akkor ott álltam azzal, hogy tudom, hogy nagyon szeretek írni, meg szerintem tudok is, és hogy nem szeretnék visszamenni a balettba táncolni, azaz angol tanítani, mert hogy abban meg nagyon elfáradtam. És akkor hívtam föl pár ismerősömet, kapcsolati tőkén meg semmi nem volt, tehát hogy főleg a játszótéren meg a szülőértekezleteken üldögéltem, amikor nem otthon. És fölhívtam egy-két ismerősömet, akik a médiában dolgoztak, és akkor valaki mondta, hogy figyelj, nemrégiben indult a VMN, miért nem nézed meg azt? És mondom, mi az a VMN? Eleve gyanús volt ez a szó. Hát egy női magazin, a Détót Kriszta indítottam. Mondom, Jézus már, női magazin. Biztos, hogy nem fog elvenni egy női magazin, mondani, nem fog diétákról, meg bikinikről írni, meg ilyen maraságok. Mondom, hogy nem, nézd meg, szerintem jó lesz. És megnéztem, és mondom, rájöttem, hogy úristen, ez az, amit én szeretnék csinálni. Meg olyasmi cikkek voltak rajta, mint amilyesmi blogposztokat én írtam. És akkor írtam egy próbacikket, ami kérlek szépen arról szólt, hát ha hallgatók között van, aki tud ezzel azonosulni, hogy ugye kirobban a nyári szünet, és hogyha nincsenek nagyszülők, akikhez el lehet passzolni a gyerekeket, hanem tulajdonképpen egész nyáron össze vagytok velük nőve, akkor bizony az ember házas élete ezt eléggé megszenvedi, mert a kamasz gyerekek, vagy kamaszodó gyerekek már az úgy kb. Képbe vannak, plusz nem fekszenek le olyan korán aludni, tehát hogy gyakorlatilag így, igen, tehát aki érti, érti. És akkor erről írtam egy cikket, és ezt elküldtem a Krisztának, illetve a Bot Gabinak, mert hogy hozzá tudtam szerezni összeköttetést, és akkor ő tovább jutott a Krisztának, és a Kriszta azonnal írt, hogy akkor találkozzunk. Úgyhogy én a szexuális életemmel vonultam be a VMI-be.
Miből születik könyv? Szeretsz mesélni? Szereted a történeteket? Benne vannak a saját történeteid, de vannak fikciók is, vannak az utcán összeszedett történetek, tehát hogy mi az, ami könyvbe kerül? Most függetlenül attól, hogy felnőtteknek szóló, vagy fiatalabbaknak szóló könyvekről van szó.
Hú, nagyon sok minden. Az egyik ifjúsági regényemet, a Bűntény a Dunánt, az ihlette, hogy az Árpád hídon átsétálva megláttam egy fém hajót, amire ki volt írva, hogy eladó, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy milyen klassz lenne megvásárolni. Tehát az egyik inspiráció veszek az, hogy meg tudtam őrizni a gyermeki mi voltomat is, és akkor ezeket észreveszem, és beindítják a fantáziámat. Nagyon szeretek BKV-n utazni, és szeretem hallgatni az embereket, amikről beszélgetnek. Azon is nagyon sokszor át szoktam kezdeni gondolkodni, hogy ki miért pont azt mondta, de nagyon szeretek például Lidl-be is mászkálni, ahol én szociológusoknak is ajánlanám, hogy néha látogassanak el oda, és akkor ezek is inspiráltak, és akkor különböző műfajokban szórogatom el az ötleteimet. Meg viszonylag sok emberrel beszélgetek is, és akkor ott is, hogyha hallok egy-egy jó sztorit, akkor ezt nagyon szívesen megírom.
Néztem egy videós tartalmat, ahol szerintem egy olyan 10-12 éves gyerek ajánlja az egyik könyvedet, és azt mondja a Kalandok az erdő mélyén című könyvről, a nagymamája is és a nagypapája is elég furcsácska, de valami lesz. És akkor majd kiderül, hogy mi lesz ebben a könyvben. Nagy szerepe van a nagyszülőknek a könyveidben, a te nagyszüleidnek is nagy szerepe volt a te életedben. Hogy vagy ezzel a nagyszülői viszonnyal?
A nagymamám, az anyai nagymamámval nagyon szoros és nagyon szeretetteljes volt a kapcsolatom. Sokat is voltam nála, felnőttként is rendszeresen jártam át hozzá. Ebédelni közel is laktunk egymáshoz, tehát, hogy a főzés szeretetét tőle örököltem szerintem, mert ő mindig azt mondta magára, hogy ő nem szeret főzni, de nagyon jól főzött. Nagyon sokat lógtunk együtt, és ő tényleg egy ilyen nagyon melegszívű nagymama volt, az a típusú ember, aki a nagymamaságában tudja jól megtalálni magát, szerintem. Az apai nagymamám, ő szegény, neki szerintem más problémái voltak, ő egy nagyon-nagyon szigorú és kemény nő volt, és ez nem csak az én véleményem. És azt hiszem, hogy a szeretetét se igazán tudta jól átadni. Úgyhogy mindig mosolyogtam, amikor valaki azt írta, hogy egy nagymama az nem ilyen, mert hogy persze egy kicsit ilyen karikatúra az a mamika, akit a Kalandok az erdő mélyén beírtam, de azért nem teljesen. Az ő férje a könyvbe, őt pedig a két karakterből gyúltam össze. Egyrészt ott volt ennek a nagymamámnak a férje, a nagypapám, aki szintén egy nagyon kemény ember volt, ő katona volt, és aztán matematika tanár, illetve a József Attila gimnáziumnak volt az igazgatója. Ő tényleg egy ilyen kemény pali volt. Vele nem sok kapcsolatunk volt, és ez nekünk itt tökéletes volt, unokáknak, szóval próbáltuk így őt elkerülni. Nála is sokat nyaraltunk, Komáromba egyébként, ahol ez a könyv játszódik, sőt, az a nyaraló, ahol nyaraltunk, azt lefotóztam, és elküldtem a grafikusnak, szóval ami ott van a borítón, az a nyaraló, és akkor nekik volt egy fiúk, ugye három gyerekük volt, apukám, a lányuk meg egy fiúk, és ez a fiúk, ez 10 éves korában kerekesszékbe került, és emiatt ő még mindig velük lakott, amikor mi megszülettünk, és ő egy nagyon klassz nagybácsi figura volt, mert hogy volt ideje velünk foglalkozni, nagyon okos, művelt fickó volt, matematikus egyébként, és ő volt az, aki tényleg az álmoktól kezdve a csillagokon át csomó mindenről mesélt nekünk, és akkor őt gyúrtam össze ezzel a szigorú nagypapával, úgyhogy ezeknek egyébként tényleg valós az alapja, viszont amit rendszeresen számon szoktak rajtam kérni, és azon mindig úgy megmosolygom, mert hogy ebben a könyvben, ha kicsit spoilerezhetek, van egy olyan jelenet, amin kiszoktak akadni, főleg anyukák, hogy lehet ilyen hülyességet kitalálni. Gyerekek ilyet nem csinálnak, na ezt nem találtam ki. Az a rész, ahol a főszereplőnk Jancsi, aki egy lány egyébként, csak nagyon fiús, és ebbe egy kicsit magamat formáztam meg, és ezért Janka csak Jancsinak becézik. És ő nagyon-nagyon megharagszik erre a mamikára, a nagymamájára, mert ez nagyon csúnyákat mond az ő anyukájáról. Egyébként zárójelbe hozzáteszem, hogy az én nagymamám, miután a szüleim elváltak, ez az apai nagymamám, ő megcsinálta azt, hogy olyan szinten kiutálta, tehát lejött az anyukám minket meglátogatni, és olyan szinten kiutálta, hogy ilyen vert hadaként volt szegény kénytelen haza menni, és valahol félrehúzódott kibőgni magát, úgyhogy anyukám egyetlen egy sírós, meg ilyen érzékeny fajta. Szóval, hogy ő nem volt egy egyszerű figura. Na, és akkor a Jancsi is nagyon megharagszik a nagymamájára, bosszút akar állni, mert nagyon csúnya dolgokat mond az édesanyjáról, és kimegy a tanyára, ott begyűjti a kecskekakikat, és azokat megforgatja holland kakaóporba, és előhagyja, már úgy festenek, mint ilyen francia csokoládé bombonok, és persze a mamika, aki nagyon édesszájú, nem tud ellenállni a kísértésnek, és megkóstolja ezt a kecskebogyót, mondja, hogy fúj, de hát ez keserű, és akkor erre mondja neki a Jancsi, hogy azért, mert hogy magas kakaótartalmú ez az ízés, egye csak mamika egye. És ezt nem én találtam ki ezt a történetet, hanem van egy kedves barátom, akinek a nagymamája, amikor kislány volt, akkor kajakra ezt csinálta, meghempergette a kecskeszart a kakaóporba, és megkínálta vele a szomszéd kislányt, aki erre mondta, hogy jaj, de hiszen ez keserű, és mondta neki, hogy nem baj, egyet csak egyed. Szóval vannak ilyen gyerekek, képzeljétek el, kedves gyerekek, ezt csinálják.
Arra bíztatod a nagyszülőket, hogy merjenek kalandozni az unokáikkal, mert hogy van erre lehetőség. Akár így a könyveiden keresztül is.
Igen, szerintem akkor ugye most a negatív részét mondtam el inkább, de hogy aki a balatoni nyomozásban szerepel, a Töpszli néni, akit egyébként meg nagyon szeretnek és az olvasóim, ő egy picikét az én nagymamám, egy picikét én, meg egy picikét olyan, amilyen majd én is szeretnék nagymamaként lenni, hogy egy nagymama vagy nagyszülő figura, mert ugye a Bodrog közérjénbe pedig egy nagypapát írtam, a Berci papát, egy nagyszülő az egy csodálatos ember tud lenni egy gyerek mellett, hiszen nincs ott a szülő felelőssége már, tehát hogy neki nem kell megnevelni azt a gyereket, hanem csak nagyon kell szeretnie, plusz neki ideális esetben van ideje arra, hogy rendesen foglalkozzon vele, hogy tudjanak nyáron egy vakáció során így együtt kalandozni, együtt nyaralni, és akkor tényleg a teljes figyelmét tudod élvezni egy nagyszülőnek. Az egy sajnálatos tény, hogy a mai világban, mivel egyre később szülnek a nők, amit szintén teljesen értek, hogy ez miért alakult így, ezért nagyon sok olyan ismerősre van, aki mire megszületik a gyereke, addigra a szülei azok annyira idősek, hogy már nem tudnak rendesen együtt lenni a gyerekekkel, ami szerintem egy borzasztó dolog gyerek szempontból, mert hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kötelék kellene, hogy legyen.
Kalandozások vannak a gyerekeknek szóló könyvekben, balatoni nyomozás, büntény a Dunán, bakonyi zsiványok, ezek a könyvcímek, kalandok az erdő mélyén, illetve Bodrog közi rém, és hogyha mondtad, hogy szereted az internetet, és hogy utána lehet nézni különböző dolgoknak, akkor azt is szokták mondani a könyveidről, hogy hát olyan praktikákat lehet belőle kideríteni, amik így akár segíthetnek a túlélésben is, ehhez Berglin a segítségét is kérted sok esetben. Hogyan lehet fenntartani íróként, hogyha egy kicsit ezt az írói praktikákról mesélnél, fenntartani a kalandnak az érzését, vagy az, hogy folyamatosan történjen valamit, vagy egyáltalán izgalmas legyen az a gyerekkönyv?
Mindig próbálok olyan könyveket írni, amit én szívesen olvasnék gyerekként, hogy legyen akkor tényleg nagyon izgalmas, és úgy érjen véget egy fejezet, hogy az ember már akarja olvasni a következőt. Ahhoz, hogy az egész ne üljön le, és ne legyen repetitív, azért, bár ezek, amiket felsoroltál címek, azok egy sorozatnak a részei, de hogy ezek csak a műfajában sorozatok, teljesen mások a szereplői, teljesen más helyszínen játszódnak. A helyszíneket illetően pedig igyekeztem mindegyik helyszínt egy főszereplővé előléptetni. Így a balatoni nyomozásnak az egyik főszereplője szándékaim szerint a Káli-medence, ugyanígy a bakonyi zsiványokba megimitálom az olvasót a bakonyba, és hogyha valaki emiatt elmegy oda kirándulni, ami egy gyönyörű erdőség, akkor annak nagyon örülök. Tehát, hogy mindig próbálom valahogy megújítani a dolgot. Tehát, hogy van benne egy olyan csomag, ami arra a könyvre jellemző. A balatoni nyomozásba a titkosírás volt az egyik fő vezér motivumom, mert ugye a főszereplő lány, Kriszti talál egy kincses térképet, és akkor a kincses térkép állomásain keresztül fedezi fel a Káli-medencének a különböző pontjait, amiket én egyébként elég jól ismerek, meg szeretek is, és akkor mindegyik ponton talál egy következő olyan nyomot, amit először meg kell fejteni, és akkor ehhez nagyon sok ilyen titkosírás módszernek olvastam utána, a fésűs módszer, meg a szalagmódszer, és a gyerekeket mindig biztatom arra, hogy ezeket nyugodtan használják, tehát, hogy ezeket akár több ezer éves technikákat, amivel a titkainkat ugye meg tudjuk őrizni, és csak pár embernek tudjuk átadni, és akkor mindig az író-olvasó találkozókon el szoktam mesélni a Mindez király legendáját is, akinek ugye szamárfülei voltak, és hogy ez hogyan derült ki. Elmondva, hogy a titkoknak mindig ez az egyik tulajdonsága, hogy ez valakinek mindig el kell mondani, és ezért kell megtanulni titkosírni. Szóval ebbe ez volt a bakonyi zsiványokba szerettem volna a 19. századi zsivány életet bemutatni, de nem akartam áthelyezni a 19. századba az egész történetet, mert egyrészt nem érzem annyira teljesnek az én történelmi tudásomat, tehát ahhoz nagyon-nagyon bele kellett volna ásni magamat. Már nem egy újságcikk, hanem egy szakdolgozat mélységi, én még nem is biztos, hogy érdemes lett volna. És akkor erre egy ilyen időutazást találtam ki, ahol a főszereplőnk, Kadosa, a bakonyba eljutva egy tölgyfa odván keresztül visszajut a 1869-be, és akkor ott találkozik a zsiványokkal, és ő az egyetlen olyan figura, aki tud egyébként így 2024 és 1869 között mozogni. De hogy ne legyek repetitív, abba a könyvbe, amit most fejeztem be, a Budapesti Rémálomba, ami meglepő módon Budapesten játszódik, ott pedig a fővárosnak bizonyos pontjait tettem főszereplővé, tehát, hogy fel kell tenni az olvasó érdeklődését. A Gellért-hegy, amit lehet, hogy minden nap elmegy előtte, hogy egy budapesti gyerekről beszélünk, de hogy nem biztos, hogy ismeri a Gellért-hegyet úgy, hogy tudja, hogy a Gellért hegyen lévő szabadságszobornak a modelljének milyen sors jutott, egyáltalán őt hogy választották ki. Spoiler, képzeljétek el, kedves gyerekek, vagy képzeljék el, kedves hallgatók, hogy a villamos megállóba szólította le őt a művész, hogy hónapok óta magát keresen fölkiáltással, ki ne akarná ezt a mondatot hallani. Így fedezték föl, és aztán nagyon nem lett megbecsülve. De szerettem volna bemutatni a Budapestnek a föld alatti helyszíneit is, tehát, hogy tényleg még minden megmaradva a Gellért hegynél, ott van a Gellért fürdő, és azt hiszem kevesen tudják, hogy a fürdő alatt egy ilyen labirintus rendszer van, ami egyébként összeköti a Rácz meg a Rudas fürdővel, kis sín is megy régen, mármint, hogy most már nem, de régen azon vitték a Szennyest, a Bartók Bélauti mosodába, szóval, hogy legyen egy ilyen más fajta szemszöge, és ahhoz, hogy meg tudjam szólítani ezeket a rég elhunyt illetőket, mint például a Szabadságszobornak a modellje, vagy Karinti, vagy a Margit királylány, aki ugye a Margit-szigeten éldegélt, illetve Dózsa Györgyöt, akiből vegánt csináltam. Ehhez kitaláltam egy olyan karaktert, egy fiút, aki azt a képességet örökölte a nagypapájától, hogy látja a halottakat. Ez nem ilyen ijesztő, ilyen hatodik érzék módra van, hanem néha ezek a szegény emberek, akik nem tudtak békére elállni, mert valami igazságtalanság érte őket még itt a földön, ezért két világ között maradva mindig ennek a Gus nevű fiúnak jönnek vissza panaszkodni, úgyhogy hol ezekkel beszélget, hol meg az osztálytársával, és akkor végülis ezeknek a holt embereknek a segítségével, például a Habsburg József Nedő segítségével tudja végül is azt a démont nyakon csípni, aki a föld alatti helyszíneken a rémálmokat belerakja a gyerekek fejébe. Szóval, hogy próbálok úgy helyszíneket főszereplővé tenni, meg ilyen kultúrtörténeti dolgokat belerakni, hogy ez ne legyen didaktikus és ilyen szájbarágós, és ne olyan legyen, mint egy unalmas magyar óra vagy történelem óra.
Azt mondta tegnap egy kamaszkorú ismerősem, aki épp a könyvhéten találkoztam vele, és egy ifjúsági könyvet szorongatott a kezében, hogy most vásárolta, szeretné ezt elolvasni, és egy picit beszélgettünk a könyvről, és azt mondta, hogy egyébként nagyon-nagyon szereti ezt a sorozatot, nagyon vagány könyvek vannak benne, csak ne próbálná a szerző a kamasz lenget beleírni, mert nagyon rosszul áll neki. És nagyon nehéz azt a nyelvezetet szerintem megtalálni, ami még a kamaszoknak a nyelvén szól, vagy most nyilván itt is, hogy mekkora az a kamasz, mert hogy egy nagyobb spektrumról van szó. Milyen nyelvezettel próbálsz írni? Vagy van erre egy törekvés, hogy akkor az ő hangjukon szóljon az a könyv?
Nincs. Arra próbálok odafigyelni, hogy ne használjuk benne szlenget, mert hogy az a leggyorsabban romló dolog, tehát nagyon hamar elévül, és emlékszem, amikor én voltam kamasz, anyukám fölcsipegetett tőlünk pár ilyen slang kifejezést, ami persze attól a másodperctől fogva, hogy anyukád vagy apukád azt kimondja, onnantól lesz halálosan ciki, és soha többet nem akarod te a szádra venni, de anyukám ugye nyilván nem vette észre, hogy ezt már rég nem használja senki, és akkor ő még így mondta, hogy sasolok, meg elzsaltam, ami mondjuk 90-ben volt trendi, és hogy most meg már közösségi média hatására, tehát annyira gyorsan kipörögnek a szavak, hogy persze én is hallom a gyerekeimtől, amikor a lányom, aki ugye, ahogy mondtam, 21 éves, és akkor valakiről meséltem neki, és visszakérdezett, hogy az az, akivel bífelsz? Mit csinálok? De most hülyeség lenne beleírni, még hogyha iszonyú modernnek érezném magamat ebben a másodpercben, hogy begépelem, hogy bífel valakivel, mert hogy mire megjelenik a könyv, ami sokszor egy év, hát ezt már kutya nem fogja használni. Tehát én nagyon szeretném, mint minden író, hogy az én könyvemet 10 év múlva is levegyék a polcról, és ne úgy érezzék magukat, mint hogyha egy jókai első kiadású könyvet szorongatnának.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
Fiala Borcsa író, a VMM magazin újságírója. Megjelent 2 ifjúsági könyved is, vagy hát itt nem tudom így a sorban ezt hogyan kell kategorizálni, de hogy konkrétan a kamasz éveknek nem ezt a kalandos formáját tárgyalod benne, hanem egy picit a kamasz éveknek a nehézségeit, és azt mondod, hogy ezekről a könyvekről, vagy azt hiszem, hogy konkrétan a Lepke Báb című könyvedről, hogy 2 felőről vizsgálod a kamasz éveket, mert hogy megvan a kamaszkori naplód, illetve 2 kamasz gyerek nevelsz, ez nyilván akkor volt, egy pár évvel ezelőtt. Milyen kamasz voltál te annak idején?
Bea, ez egy szuper jó kérdés, csak az ember szerintem magát nem látja annyira borzasztónak belül, mint amilyen kívülről. Nemrégiben olvastam a Görcsi Péternek a könyvét, a Várni a 29-esre, és abban van, és úgy megmosolyogtam, hogy valakivel beszélget a kamaszkorról, és ő úgy emlékszik vissza, de hát, hogy ő tök oké volt vele, nem volt semmi probléma, de azért fölhívja az anyukáját, hogy rákérdezzen, és azt mondja, hogy iszonyatos volt, most persze nem szó szerint idéztem, emlékszem pontosan, hogy hogy van. Úgyhogy én úgy emlékszem rá, hogy a szüleim számára ez nem lehetett megterhelő az én kamaszkorom, de nem mertem anyukámat megkérdezni, mondjuk. Azért gondolom, hogy a szüleim számára nem lehetett annyira megterhelő, mert hogy amikor én elkezdtem kamaszodni, hogy elváltak a szüleim, mind a ketten újraházasodtak, és akkor mind a ketten új családalapításba kezdtek vadul, úgyhogy minden évben képzeld el, született egy testvérem. A végén már csodálkozott, 4. évben néztem, hogy nem, mivel idén nincs semmi, most nem jött a gólya. Úgyhogy ők el voltak így a kisgyerekezéssel, és én meg úgy kamaszoltam, amit szerintem ők nem annyira realizáltak, vagy foglalkoztak vele, meg ugye szerintem a 90-es években nem is volt annyira általános még, hogy a szülők ennyire foglalkoznának a gyerekeknek a lelki világával, mint most. De arra emlékszem, hogy nehéz volt, nem csak nekem, hanem gondolom mindenkinek, tehát nem csak a testi változások, ami előtt az ember sokszor olyan döbbenten áll, hogy ez most így mi, minek kell, de a lelki része is, az, hogy az ember megtanulja elfogadni magát, elfogadtatni magát egy közösségbe, amíg rájössz, hogy senki nem foglalkozik veled annyit, mint amit te gondolod, hogy ők foglalkoznak veled, senki nem néz rád ferdén, pedig te azt gondolod, hogy igen, tehát, hogy ezek iszonyú nehéz évek szerintem lelkileg belülről megélni, és kívülről is szülőként azért is lepkebáb lett ennek a könyvnek a címe, mert hogy egy kicsikét így látom, hogy az embernek ott van ez az aranyos kis rózsaszín, szőke, illatos kicsi fia, aki nyakába csimpaszkodik egész nap, és mint egy matrica le se lehet vakarni, és te vagy neki az élet értelme, a világ közepe, a non plus ultra, a legcsodálatosabb dolog a világon, és lerakod egyik este aludni, és másnap reggel fölkel egy ilyen nyurga, büdös, barnahajú, pattanásos, mogorva alak, aki legszívesebben nem is mutatkozna veled az utcán, és sőt, a legszívesebben árvává állítana át a Facebook státuszát, csak ki ne derüljön, hogy ő belőled származik, és ezt szerintem nagyon nehéz így lelkileg is feldolgozni, ezt a változást, meg tulajdonképpen ez is egy gyászfolyamat is elengedni azt a szülőségedet, és akkor átlényegülni ebbe a kamaszokat nevelő szülővé, amellett, hogy persze egy nagyon izgalmas dolog is így nézni, hogy akkor miből lesz a cserebogár, de hát ezek hosszú évek, ami nem kifejezetten hálás dolog szülőként. Nem tudom, te hogy emlékszel vissza a saját kamaszkodat.
Én is jó kamaszom.
Fölhívjuk édesanyádat, és ne kérdezzük.
Éppen nem régiben láttam egy filmet, ami erről szólt, hogy az a 16-17 éves átalakulás, az érzelmek, amiken keresztül mész, az első találkozás a szerelemmel, a szexualitással, stb. És hogy mennyi sok érzés van benned. Na, látva ezt a filmet, én úgy jöttem ki a filmről, hogy én megbocsájtottam saját magamnak, annak a 15-16-17 éves valakinek. Mert hogy nem tudom a szüleim ezt hogy vészelték át, de nekem nagyon nehéz volt, az biztos. És egy kicsit azt hiszem, hogy minden kamasznak, vagy minden fiatal felnőttnek nagyon nehéz ez a azt az óriási érzelmi koktélt folyamatosan lenyelni, ha akarod, hanem ami akkoriban van, az egy nehéz időszak. És esetleg mi lenne a javaslatod most így, hogy a sajátodat is megtapasztaltad, a gyerekeid is túl vannak ezen az időszakon?
Hú, nagyon óckodnék attól, hogy bárkinek bármit javasoljak, mert én is utáltam, amikor nekem elmesélek egy történetet. Elkezdtek kamaszodni a gyerekeim, amit kicsit az is nehezített, hogy abban az időben ment szét a házasságom, és költözött el az apukájuk, és akkor tudod, amikor amúgy is meg vannak őrülve, és tök megértem, és azért is mondom, hogy persze, hogy bocsáss meg, tehát hogy szeresd magadat nagyon, és ez tök fontos, ezt mindig próbálom mondani. Sok minden így összejátszott, és akkor elmentem a gyerekekért az iskolába, vittem őket át az úszásra is. Már ezzel indítottunk, hogy rám förmetek, hogy miért vagyok ott. Tehát, hogy az egész ilyen nagyon, de az ember nyeli, oké, de hogy már mire megérkeztünk az úszodába, tehát fél óra telt el összesen, addigra az én nagyon derűs, sziasztok gyerekek, de jó, hogy látok titeket, kedélyem, az már inkább a fogamzásgátlás bánása felé ment el, de tartottam magam, összeszerítettem a fogamat, gondoltam, átöltöznek, bemennek a medencébe, és akkor lesz egy órám így kifújni magamat, és visszanyerni újra az életkedemet. És akkor még ott az öltözőbe is ment a rapli, és még valamit beszóltak, és tényleg, amikor azt érzed, hogy mindjárt fölrobbansz, és akkor odafordult hozzám egy öreg néni az öltözőbe, és ilyen ájtatos mosoly, azt mondta, csak nagyon kell őket szeretni. Hát én gondoltam, hogy ezt a nénit most fogom, és bepakolom ez egyik öltöző szekrénybe, egy csupa szeretettől csöpögve. Úgyhogy egyébként igaza van a néninek, tehát, hogy nagyon fontos, hogy az ember szeresse őket, és hogy érezzék azt, és ez tök fontos szerintem, hogy egy ilyen megtartó, biztonságos közegben vannak, tehát, hogy lehet akármilyen hülye. Persze fontos, hogy legyenek korlátok, tehát nem kell, hogy rágyújtsa a lakást első indulatába, de hogy akármi van, és akármilyen hülyén viselkedik, és akármilyen baromságokat csinál, attól te őt még maximálisan, és feltétel nélkül elfogadod, és nagyon szereted. És egyébként meg igenis ki kell kamaszodni magát az embernek kamaszkorába, mert a kamaszkor az olyan, mint a nátha, hogy így át kell rajta esni, vagy a bárányhimlő, hogy át kell rajta esni, és a nemessel, mondjuk a bárányhimlőnél megmaradva, ugye az a nemessel lehet kiskorodban, hanem felnőttként kapod el, sokkal durvább, tehát, hogy nagyon súlyos betegség tud lenni belőle, és szerintem a kamaszkor is ilyen, hogyha nem engednek egy gyereket kamaszodni, mert mondjuk annyira szigorúak a szülők, hogy mindent így el kell magába folytania, akkor lehet, hogy ő 40 éves korában kezd el kamaszodni, és akkor éli ki ezeket magán, csak akkor egyrészt már lesz annyi pénze is, hogy sokkal nagyobb hülyeségeket csináljon. Tehát én szerintem kamaszodjon mindenki szépen ki kamaszkorába, ami a csövön kifér, aztán, és ez tényleg valóban évekbe telik, és aztán, amikor elmúlt, akkor meg mindenki föllélegezhet. Képzeld el, hogy a múltkor voltam, most meghívtak több helyre jelenthagyó irodalomórát tartani, és így voltam két héten belül harmadikos általános iskolásoknak irodalomórát tartani, meg hetedikeseknek, és ez csak 4 év különbség. És tényleg zongorázni lehetett a különbséget, és én nem az anyukájuk vagyok, tehát, hogy nem azért förmögnek rám, mert unják a pofámat. A harmadikos gyerekek iszonyatosan lelkesek voltak. Látszott, hogy nagyon-nagyon örülnek neki, hogy ott vagyok. Ilyen Disney főhős méretű ragyogó szemekkel néztek rám, tele voltak kérdéssel, megtapsoltak a végén, láttam, hogy együtt élnek az egész műsorral. A kérdéstem, válaszoltak, szuper jó volt, és aztán a 13-eseket, és nagyon-nagyon szeretem egyébként, tehát nagyon szeretem a kamasz korszakot, főleg azért, mert hogy őket aztán tényleg baromi nehéz lenyűgözni, tehát ott sikerül egy mosolyt, egy fölcsillanó tekintetet kisajtolnom, akkor tudom, hogy jól csináltam. De hogy ott azért tényleg az embernek az órán kell már egyensúlyoznia mindent, meg ott virítani kell, meg brillírozni, de nagyon nagy volt a különbség a gyerekek mentalitása, vagy a hozzámállása között, és aztán a lányommal beszélgettem erről, hogy tényleg pár év a különbség, és hogy hol van az, ahol elromlanak a gyerekek. És tök érdekes, hogy ő már tudott így reflektálni, vagy visszanézni a sejletére, így, hogy hát igen, kb. 5-esek, amikor így berosszulnak, és értette, hogy miről beszélek. Úgyhogy biztos belülről is barom. Belülről sokkal nehezebb lehet ezt az egészet végigélni.
Azt mondtad egy beszélgetésben, hogy nem feltétlenül szereted ezt a fajta kategorizálást, hogy akkor most ifjúsági regény, felnőtt regény, stb., mert hogy a Huckleberry Finn, hogyha arról van szó, akkor újraolvasod időnként. Mégis annak dedikáltan felnőtt könyveid, másfajta megközelítési mód, ahogyan ezeket írod, vagy hogyan alakul ez íróként?
Hát ahogy megőriztem a gyermeki mi voltamat, de mégiscsak egy felnőtt ember vagyok, ezért a téma adja magát tulajdonképpen. Én jobb szeretek azért gyerek meg ifjúsági könyveket írni, mert ott nem kell, úgy szoktam mondani, nem kell komolyan venni magamat, de persze ezt mindenki értse a legjobb értelembe. Tehát ott lehet játszani. Mondtad, hogy biztos a vagány kisgyerek énemet írtam bele, nagyon kedves vagy, Bea, én egy nagyon beszari ember vagyok igazából, és ezért nagyon jó írónak lenni, és a gyerekeket is ezért szoktam bíztatni, hogy mindenki menjen írónak, mert hogy meg lehet csinálni olyan dolgokat, amiket az életben nem mernél. Pár éve voltam a párommal Tájföldön, ahol egy vízesés fölött, jó, most azt mondom, hogy vízesés fölött, de hogy igazából nem, tehát egy kis patak fölött kellett volna átmenni egy fapallón, ami picikét remegett, ha ráléptél, tehát, hogy akinek nincs tériszonyos, simán keresztül megy rajta. Íróként gyönyörűen keresztül tudok rajta menni, mármint gépelve. Itt nekiindultam, visszamentem, újra megpróbáltam, nem sikerült, és a végén már a Park őr néni, aki egy ilyen 70 éves aszott helyi néni, már ő jött oda röhögni rajtam, hogy nem tudom megcsinálni ezt az 5 lépést. Szóval ezért jó gyerekírónak lenni, mert hogy az ember, vagy ifjúsági szerzőnek, mert hogy az ember ott fölmer mászni, átmer ugrani, bemerik enni magát a mágikus szűnyű gűzölöttyel, bemer menni a Dunába, meg a Balatonba, nem zavarja, hogy ott vannak halak, és ezeket nem kell megcsinálnom igazából. A felnőtt könyveknél pedig a Drillt például azért volt nagyon nehéz megírnom, mert ugye ez egy házasság vége és az újrakezdésről szól, amit soha nem tudtam volna megírni, ha nincsenek ilyen jellegű tapasztalataim, viszont ezek megírni a könyvet, ezáltal egy kicsit újra is kellett élnem mindent. Ugye ez egy ilyen szerelmi háromszög tulajdonképpen, ugye azért az az alcíme, hogy minden lapnak 3 oldala van, ami a feleség szemszögét mutatja be, aki a házasság végetérésétől látunk, ahogy összeszedegeti magát. Abban nagyon sok olyan dolgot írtam, amiket én megtapasztaltam, és annyira boldog voltam, amikor olyan olvasói visszajelzéseket kaptam, hogy igen, nagyon érti, és ugyanezen ment keresztül. Például a Csúnya Bugyik című fejezetnél, ami arról szól tulajdonképpen, hogy egy nagyon hosszú házasságba az ember már nem vesz magának feltétlenül, inkább praktikus bugyikat veszel, mint szexi, de kényelmetleneket, és akkor eljutni odáig, hogy de újra megvedd, mert megérdemled a csinos bugyikat, és legyenek szép ügyeid, és egy barátnő mondta, hogy annyira boldog volt ettől a fejezettől, mert hogy ő, amikor szétment a házassága, akkor fogta az összes praktikus Halloween-gét, meg pizsamáját, berakta egy nagy kukászsákba, szíve szerint fölgyújtotta volna, de hogy ezek az apróságok tökre tudnak így szimbolizálni életszakaszokat. A másik szemszög, a férnek a szemszöge, ők pedig összeismerkedés től a kapcsolat végéig meséli el a pszichológusának, tehát egy ilyen visszatekintés, és ő benne meg van egy ilyen kifele vágyódás, az, amikor az ember ráébred arra, hogy összekötötted valakivel az életedet 20 évesen, az ember kimondja ezt a holtomiglan, holtodigland, de az nagyon hosszú idő. És ezek is az én érzéseim, meg sok mindenki másé is, azt hiszem. És akkor ezeket így újraélni azért úgy nehéz volt. Főleg a férfi részét emlékszem, hogy ezt sokáig tologattam, és akkor utána úgy, jó, akkor most leülök és végírom, hogy így jöjjön gyorsan ki, hogy ne kelljen ebbe pálcolódnom hónapokig, mert az lelkileg nem fog nekem jót tenni.
Mi segített ebben, hogyha még egy picit erről tudnánk beszélni, hogy belehelyezkedni a férfi karakterében, és akkor az ő érzéseit megvizsgálni, akár ezt az elvágyódást, kivágyódást?
Szerintem az segít mindig, hogyha az embernek ismerős ez az érzés, és ezzel most nem azt akarom mondani, hogy nekem egy rossz házasságom volt, mert ez nem igaz, de az is, aki jó házasságban él, tudom, tehát sok mindenkivel beszélgetek, tudom, hogy mindegyikben vannak mélypontok, ahol az ember azon tűnődik, hogy miért is nem ment feleségül a Hufnagel Pistihez, és hogy hogyan tudsz, vagy mit tudsz ezzel kezdeni, és egyébként ezt egy nagy problémának gondolom, hogy nem tudom neked mi a tapasztalatod, de a lányok abban, nagyon sok lány abban nő föl, hogy a életének, vagy karrierjének a csúcsa, az egy ilyen habos-babos nagy esküvő, ahol te vagy a ilyen hercegnő ruhába öltöztetett mindennek a közepe, és akkor, és ott van az egész család, és téged ünnepelnek a te esküvődet, és nagyon kevesen látnak el attól a ponttól a végéig. Pedig az csak egy pont, ahonnan, ha jól házasodtál, és tartod magadat ahhoz, amit megfogadtál, akkor még 60-70 évig azzal a palival fogsz együtt lenni. És akkor biztos, hogy a megfelelő szempontok szerint választottad ki ezt az embert, úgyhogy még nem tudod, hogy ő milyen szülő lesz. Nem is biztos, hogy beszélgetetek erről, hogy ha mondjuk egy közösen örökbe fogadunk egy kutyát, akkor is leülnénk arról, hogy te milyen elképzelések, milyen módszerek szerint nevelnéd, én milyen módszerek szerint, és a kiderül a másikról, hogy ő verni akarja, mert azt tanulta otthon, hogy attól lesz ez a kutya jó maga viseleti, hogyha minden nap el van verve, akkor fogom mondani, hogy figyelj, bocs, akkor én veled nem szeretnék örökbe fogadni egy kutyát. És ez csak egy csak alatt értem, mert nekem is van kutyám és imádom, de hogy ez csak egy kutya, de hogy például ilyen gyereknevelési dolgokat nem beszélünk meg szerintem, vagy aki megbeszél le a kalappal, hogyha ennyire tudatosan tud belemenni egy házasságba. Ugyanígy két embernek a házassága sose két emberé, hanem ott van az a rengeteg felmenő, meg az a sok örökölt meghozott dolog, ahogy az anyád beszélt az apáddal, az benned miket okoz, és te abból mit fogsz tovább vinni. Ezért mondom mindig azt, hogy ha összejössz egy fickóval, mindig nézd meg, hogy ő hogy beszél az anyukájával, mert a végén úgy fog veled is beszélni. És ha jól bánik az anyjával, és tiszteleteljesen tud hozzá viszonyulni, akkor reménykedhetsz. De hogyha ilyen kapcsolóinak tekinti, hiába gondolod, hogy te más vagy, meg melletted majd megváltozik, vagy biztos az anyukája hibás, ugyanebben a szitúban leszel.
A legújabb könyved, ami megjelent, az a Legrövidebb út a nők szívéhez, és hát ilyen gasztrom egyperceseket tartalmaz, örömfőzések körítve ez áll az alcímben. Az egyik nagymamától tanultál meg főzni. Mi volt az első olyan recept, amire így vissza tudsz emlékezni, amit közösen készítettetek el?
Közösen nehéz volt vele főzni, ahogy szerintem sok mindenkivel nehéz, nem, mert hogy ezt ő tudja így jobban. A nagymamám akkor tanítgatott főzni, amikor 18 évesen, mielőtt kiköltöztem volna Angliába óperkedni, hogy azért mégis megtanuljak pár nyilván magyaros dolgot, úgyhogy azt hiszem egy pörkölttel indítottunk, és ő mint egy ilyen hadvezér ott állt mellettem, és mondta, hogy mit, hogyan kell csinálni, de igazából aztán ilyen autodidakta, magamtól tanultam meg a java részét, de hát most már főzők, ugye 17 éves koromban kezdtem el kb. Főzni, pontosabban a legelső étel, amit elkészítettem, az 4 évesen volt, mert képzeld el, hogy az óvodába mákos gubát kaptunk, és annyira ízlett nekem a mákos guba, hogy oda mentem a dadúshoz, és elkértem a receptet. És ő elmondta, hogy kell mákos gubert csinálni, csak hogy az embernek mondjuk nulla konyhai rutinja van, és 4 éves, akkor nem feltétlenül emlékszik hazáig a recept minden lépésére. Úgyhogy így készült el az a mákos guba, akkor mondom, fölvágom a kiflit, rárocsol a kis tejet, megszórom mákkal és cukorra, és kész. Ez volt az életem első receptje, amit a nagypapámnak, ennek az anyai nagyanyám férjének, anyai nagyapámnak föltaláltam, aki nagyon rendes volt, és emlékszem, hogy ott ül, én ragyogva nézem, hogy akkor mit fog hozzá szólni, és azt mondta, hogy nagyon finom. És ez megadta az első dicsőséget ahhoz, hogy nekem akkor legyen kedvem főzni. És ugye azóta, tehát amikor elkezdtem először rendesen csinálni, tehát akkor voltam 17, most vagyok 47, tehát hogy 30 éve állok a konyhába, mert tényleg szeretek főzni, meg nagyon szeretek enni. Úgyhogy 30-szor 365, mert hogy minden nap főzök, és akkor ez már ad annyi, ahogy mondjam, megvan a 10 000 óra ebben. De rontottam is el sokszor dolgokat, és ezt mindig fontosnak tartom elmondani, hogy aki tud főzni, az is iszonyú sok mindent elbénázott.
Nagyon szeretsz főzni, viszont azt mondtad, hogy soha nem dolgoznál szakácsként, vagy hogy így a gasztronómiában professzionálisként. Miért? Azon kívül, hogy egy nagyon-nagyon nehéz szakmáról van szó.
Rettenetesen nehéz szakma. Nekem nagyon monoton, hogy minden nap ugyanezt készítsem el. Meg nem is vagyok annyira pontos, tehát hogy nem tudom úgy fölvágni a hagymát, és nem is akarom, ahogy egy konyhában csinálják. Ez még az örömfőzés része, hogyha ennek szentelném a teljes életemet, akkor nagyon sok minden kiesne belőle, ami hiányozna. De azt hiszem, hogy a monotonitása az, ami. Tehát az, hogy minden nap ugyanezt készítsem el, az akkor is kiborított, amikor a gyerekeknek főztem otthon. Szerintem az anyuka hallgatók azok tudnak azonosulni azzal, hogy ugyan azokat a dolgokat, tehát a piros tészta, rántott hús, húsleves palacsinta, milánói makaróni, nem tudom, mit hagytam ki. Kb. Ez az a menüsor, amit minden gyerek így kb. Megeszik, és akkor ezt kell újra és újra és újra csinálni, és ez nagyon unalmas.
Viszont azt írod, azt hiszem pont a honlapodon, hogy az egyik kedvenc ételed a paradicsomos spagetti. És hogy ezt hogy készített, hogyha elárulnád nekünk?
Ez egy nagyon egyszerű étel. A spagetti tésztát ezt meg szoktam venni, de képzeld, van ilyen tészta készítő gépem, mármint hogy amivel így ki tud nyújtani. És házi tésztát készíteni csodálatos dolog, egyébként olcsóbb is, mint ha megveszed a boltba, és kb. Ugyanannyi idő egyébként, hogy összegyúrni, meg kitekerni, hamarabb, meg fő. Tehát nem spórolsz időt azzal, hogyha a boltit veszed. És a paradicsom szószt, ezt meg roppant egyszerűen olívaolajjal megnéztelem a hagymát, rádobálok nagyon sok paradicsomot összekockázva, és megvárom, amíg szépen az egész itt szétrottyan. Ha türelmetlen vagyok, akkor elmegyek ezzel a, nem tudom, hogy hívják ezt a konyhai eszközt, ami ilyen elalakú, és kis lukak vannak a talpán, amivel így egy krumplitörővel így rámegyek, kicsit úgy hamarabb megadja magát a dolgoknak, és elengedje a formáját, és akkor ezt így rötyögtetem, és akkor a végén megszórom bazsalikommal, meg parmezánnal, és szoktam belerakni fokhagymát, iszonyatosan szeretem a fokhagymát, úgyhogy nálam ez nem egy-két gerezd, hanem mondjuk egy fej fokhagyma. Ez egy végtelenül egyszerű dolog, de nagyon nagy paradicsom rajongó vagyok, úgyhogy jó cucc.
A legrövidebb út a nők szívéhez, ez a címe a könyvednek, hasonló történeteket tartalmaz, mint amilyeneket olvashatunk például az Instagramodon egy-egy recept mellé?
Abszolút, sőt, egyébként abból a könyve belévő ilyen gasztró egypercesek, azok talán egy-két kivétellel mind megjelentek az évek során a Facebookon, úgyhogy az ugyanaz, csak így össze van szedve egy kötetbe, meg ugye össze van szerkesztve, úgyhogy külön van szedve az előétel, a tésztaételek, és ilyesmik, és akkor azokhoz van egy-egy, tehát mindegyik kasztró egy perceshez van egy darab recept, ami mind kipróbált, amit szoktam csinálni, és akkor ezekből van, azt hiszem, hogy 63 darab.
Én az Instagramon olvasgattam ezeket az írásaidat, és nyilván neked is vannak nehezebb napjaid, vagy neked is vannak szomorú perceid, vagy olyan dolgok, olyan megélések, amikről nem posztolsz, vagy nem szívesen posztolsz, de én mindig olyan csodálattal olvasom ezeket a bejegyzéseket, mert hogy egy akkora életigenlés van, és egy akkora akár humor van benne, amit így a nagy közösségi médiás dömpingben úgy jó néha olvasni. Honnan származik ez a fajta öröm és életigenlés?
Szerintem ez is ettől a nagymamámtól. Ő nagyon-nagyon szeretett élni, és amikor már nagyon öreg volt, és szegény, tényleg romos állapotba került az élete legvégén, akkor azt hiszem, hogy azért is nem tudott elmenni. Ő azt mondta magáról, hogy nagyon-nagyon szeretne már meghalni, mert tényleg rossz, nagyon rossz állapotban volt, de nagyon szeretne még élni, és akkor ez a kettő így küzdött benne. De az előtte lévő 93 évét az teljes bedobással és életszeretettel művelte, és ezt próbálta nekem is átadni. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy amit gyakorolt is, hogy ha csak kiment a piacra bevásárolni, de akkor leült oda a piac sarkába, a kis kávézóba, és ott ivott egy fekete kávét, és nyilván ihatott volna otthon is egyet, de hogy annak megvolt az öröme, az a ritusa, közben ott nézegette az embereket, és tényleg nem kell szerintem sok ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrébe, ilyen apróságok. És visszaolvastam a fiatalkori naplómat, és döbbenettel tapasztaltam, hogy ez az életvidám figura, aki vagyok, és azt hittem, hogy én mindig ilyen voltam, hogy nekem is ott volt ez a meg akarok halni, de hogy miért akartam, fogalmam sincsen, hogy miért volt bennem ez az élet utálat, de volt. És akkor a nagymamámmal is beszélgettem erről, és azt mondta, hogy a boldogság titka, kedves kisunokám, hogy az ember tudja értékelni az élet apró örömeit. Például, és ezt a példát mondta, és én ezt tűztem a zászlómra, hogyha bent vagy mondjuk a városban, és nagyon-nagyon kell pisilned, és találsz egy szép vécét, egy kultúrál tiszta vécét, és ott végre kiengedheted a húgyhólyagodat. Az az igazi boldogság. És aki ezt nem tudja értékelni, az semmit nem fog tudni értékelni. Úgyhogy azt elcsolta nekem, hogy este, amikor lefekszem aludni, és becsukom a szemem, mert gondoljam át, hogy milyen örömök értek aznap. Például egy jó budi. És így mondjuk könnyű szerintem boldognak lenni, mert hogy az ember tud azért tenni ilyen apróságokkal, tényleg egy jó kávéval, egy jó nyilvános vécével, hogy boldog legyen, és most például Kolozsváron engem rengeteg boldogság ért, egyrészt már nagyon klassz emberekkel ismerkedtem meg, tegnap egy csodálatos sétán vettem részt Viki vezetésével, aki olyan dolgokat mesélte le városról, amit én egyszerű turistaként soha nem vettem volna észre, például a templom oldalában a kis vírus jelet, fantasztikus volt, bevitt abba a könyvesboltba, ahol még ezek a régik lapok vannak, amit magamtól nem vettem volna soha észre, és nem utolsó sorban gasztronómiailag, ez egy paradicsom. Úgyhogy éppen most egy pankó bundába kisütött tojás után üldögélek itt, és az is fantasztikus volt. Úgyhogy Kolozsváron szerintem abszolút meg lehet találni azokat a dolgokat, amit az embert boldoggá teheti.
Nem akarom szomorú dolgokkal zárni a beszélgetést, de azért csak meg kell kérdezzem, hogy hogyan lehet fenntartani ezt a fajta a boldogsághoz való ilyen viszonyt, és te újságíróként is tapasztalod, írsz ilyen témákról, tehát akár hogyha szociális kérdésekről beszélünk, amikor, nem tudom, szociálisan rossz helyzetben élőkkel találkozol, amikor a klímakatasztrófáról muszáj folyamatosan beszélni, amikor háború van a közvetlen környezetünkben, és itt akkor lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Egy ilyen környezetben valahogy megtalálni azokat a pontokat, néha én úgy érzem, hogy egy elég nagy kihívás.
Így teljesen igazad van, igen, ez tényleg nehéz. Újságíróként szerintem azt tehetjük, hogy az ember ezekről hírt ad, és ezáltal tud tenni azért, hogy csak pár ember elolvassa, és küld oda ruhákat, játékokat, akkor azzal már tett egy lépést előre, és szerintem az is fontos emellett, hogy fölismerni azt, hogy mi az, amin tudunk változtatni, és mi az, amin nem. Igen, próbáljunk fenntartható módon élni. Én szeretek azért is piacról vásárolni, mert imádom, hogy hirtelen én leszek a gyönyörűségem, meg a csodálatos napot, tenyerén vagyok hordozva, zöldséges kofernak egy kiló paradicsomért, de hogy ott azt remélem, hogy szezonális és lokális dolgokat tudok vásárolni, és azzal a kis pénzzel azokat támogatom, és nem egy nagy hipermarketet. Szóval én apróságokat szerintem lehet tenni, folyamatosan azon szorongani, én nem szeretek szorongani, tehát persze lehetne találni arra is, hogy ugye, hogy az élet apró boldogságait megtaláljuk, úgy persze meg lehet látni a nagyon-nagyon szorongató dolgokat is, és nem mondom, hogy nincsenek mély óráim, amikor ezen borongok, hogy egy mai fiatal hogy tud egyáltalán milyen körülmények közé kénytelen szegény gyereket szülni. Én például most nem biztos, hogy Magyarországon mernék gyereket vállalni, nem csak a korom miatt, de hogy nem tudom, hogy ki fogja őt oktatni. Például, hogy mire odáig elvergődünk, lesz-e még olyan tanár az iskolákba, aki tényleg annyira a hivatásának tekinti ezt, hogy még ott maradt, hogy egyáltalán hogy fogom tudni megszülni, ha megbetegszem, akkor hogy fogok tudni normális kezelést kapni a kórházba, szóval ezek mind szörnyű dolgok. Amin tudok változtatni, azon próbálok változtatni, amin nem tudok, azon megpróbálok nem szorongani.
Nagyon sok, nagyon jó nyilvános vécét kívánok magunknak, illetve térszéli kis fekete kávékat, vagy éppen kapucsinókat, vagy valaki, ha azt szereti.
Espresso tonik, az most az új kedvencem.
Vagy akkor éppen espresso tonikot, tehát mindenképpen olyan kis pillanatokat, amiket észre. Vagy inkább az, hogy vegyük észre ezeket a kis pillanatokat, és nagyon-nagyon szépen köszönöm Fiala Borcsának ezt a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönjük, ez volt az 1001 ötlet, P. Kristály Bea vagyok, viszont hallásra.